Köszöntöm a hallgatókat, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Farkas Dávid. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások friss fejleményeiről élő híradásainkban számolunk be. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint a törökországok nélkül Magyarországon nem lenne lehetőség a rezsicsökkentésre, és nem lenne biztonságban az energiaellátás. Orbán Viktor azután beszélt erről, hogy Budapesten fogadta az azeri elnököt. Részletek Varga Mónikától.
Türk barátaink nélkül Magyarországon nem lenne lehetséges a rezsicsökkentés, mondta Orbán Viktor az Ilham Alijevvel, az azerbajdzsáni köztársaság elnökével tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, Azerbajdzsán lehetővé tette, hogy az MVM és a MOL is részesedést vásárolhasson azerbajdzsáni kőolaj és földgázmezőkben, illetve szállítóvezetékekben. Így Magyarország több százmillió köbméter földgázzal és több százezer hordó olajjal rendelkezik a nemzetközi energiapiacon, mondta, és arról is beszámolt. Az azeri elnökkel megállapodtak, hogy új területre, a megújuló energia területére is kiterjesztik a két ország közti együttműködést. A kormányfő megjegyezte, a nemzetközi politikai helyzet felértékeli a megbízható partnereket.
Van javaslat az asztalon, amely föl akarja számolni az együttműködésnek ezt a formáját, de mi megpróbáljuk ezt életben tartani, hosszú és nehéz viták várnak ránk Brüsszelben. Ebből pedig az következik, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ez a helyzet fölértékeli a kiszámítható partnereket. Megismétlem, hogy a türk országok nélkül ma Magyarországon nem lenne biztonságban az energiaellátás, és a türk országok nélkül a családok kétszer-háromszor nagyobb árat fizetnének az energiáért, mint most.
Orbán Viktor kiemelte, Magyarország 3 éve él egy háború szomszédságában, a magyar gazdaság pedig már több mint 20 milliárd euró veszteséget szenvedett el a háború és a szankciók miatt.
Az Európai Unió a háború kitörésekor a háború izolálása és a háború kiterjesztése közül az utóbbit választotta. Lényegében a béke és a háború között a háború mellé állt, és ez súlyos károkat okozott nekünk. Ráadásul az európai gazdaság azért is nehéz helyzetben van, mert a háború és a szankciók együtt szétverték az eddig egyébként sikeres európai gazdasági növekedésnek a stratégia alapjait.
A miniszterelnök kijelentette, az európai gazdaság hajóját ma iránytű nélkül kell navigálni, ennek pedig az a következménye, hogy folyamatos az energiaválság. 3-szor-4-szer annyit fizetünk a gázért és az áramért Európában, mint Amerikában, és ez a versenyképes gazdaság felépítését lehetetlenné teszi. Hangsúlyozta Orbán Viktor és hozzátette. Magyarország kiharcolta az Oroszországgal fenntartott energetikai kapcsolatok működtetését, ám válaszképpen az ukrán csővezetéket az ukránok lezárták. Hazánk ezután egyezett meg a türkországokkal, hogy déli irányból biztosítja az energiaellátást, húzta alá a miniszterelnök. Kedden és szerdán Budapesten a Várkert bazárban rendezik meg a türk államok szervezetének informális csúcs találkozóját. Az azeri elnök mellett Magyarországra érkezik a török, az üzbég, a kazah és a kirgiz elnök, valamint a türk államok szervezetének főtitkára. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Magyarország készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, mondta Szijjártó Péter a türk államok szervezetének budapesti csúcs találkozóján. Domanics András összefoglalója.
Olyan korszakban élünk, amikor a türk világ, Eurázsia és Közép-Ázsia jelentősége is nagyon megnő, mind az energiabiztonság, mind a gazdaság, mind a kereskedelmi útvonalak tekintetében, de a nemzetközi politikában is, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a türk államok szervezetének budapesti informális csúcs találkozóján.
Még mindig komoly törekvések vannak a világban arra, hogy a világot újra blokkokra szabdalják. Ez Magyarország érdekével ellentétes. Mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy kölcsönös tiszteletre alapuló globális együttműködés korszakába léphessünk bele.
Magyarország a kelet és nyugat találkozási pontja kíván lenni, fogalmazott a miniszter.
A mi stratégiánk sikerét a gazdasági semlegességünk biztosítja, melynek eredményeként Magyarországon a nagy német, amerikai, osztrák beruházások mellé felsorakoztak a nagy kínai, koreai és japán, valamint török vállalatok, amelyek meghatározó szerepet játszanak hazánk gazdaságának fejlődésében és a gazdaság dimenzióváltásában.
Szijjártó Péter szerint ebben a stratégiában kulcs szerep jut a türk államoknak és térségnek.
Az elmúlt esztendőkben Magyarország nagyon sokat profitált a türk államokkal való együttműködésből, és nagyon sok lehetőségtől estünk volna el a gazdasági fejlődés tekintetében, ha nem működünk veletek együtt. Amióta tagjai, megfigyelői vagyunk a türk államok szervezetének, megdupláztuk a kereskedelmi forgalmunkat veletek, amely immáron meghaladja az 5 milliárd dollárt. Jelenleg 1436 ösztöndíjas hallgató tanul a magyar egyetemeken a ti országaitokból, és a helyzet az, hogy mivel Brüsszel egy elhibázott és kudarcos stratégiát hajtott végre az elmúlt években, szankciókat vezettek be, teljesen lerombolták az európai gazdasági növekedés korábban évtizedeken keresztül jól működő alapjait, az Európai Unió versenyképessége jelentős mértékben csökkent, van egy komoly energiaválság a kontinensen, az energiaellátás biztonsága romlik, az energiárak nőnek, és mindez megnöveli Magyarország és a türk államok együttműködésének jelentőségét.
A türk államok jelentősen hozzájárulnak Magyarország energiabiztonságához, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, utalva például a török háromlat földgázvezetékre.
Török állami olajvállalat részt vesz magyar olajmezők kitermelésében, és a kelet-magyarországi ipari övezet energiállátása szempontjából szükséges gázerőművek közül is egyet török vállalat épít. Azerbajdzsánból is megérkezett az első földgázszállítmány tavaly. Magyar energiavállalatok részesedést vásároltak azerbajdzsáni kőolaj és földgázmezőkben, és így a nemzetközi piacokon már eladóként, nem csak vevőként léphetnek fel. Kazahsztánban hosszú évek előkészítő munkája után a MOL megkezdte a földgázkitermelést, és kazah, kínai, magyar tárgyalások zajlanak a stratégiai együttműködés folytatásáról. Üzbegisztán és Kirgizisztán pedig eldöntötte, hogy nukleáris kapacitásokat épít ki, mindkét esetben magyar technológiák használatával tervezik mindezt.
Magyarország készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére és fokozására a türk államokkal. Zárta a gondolatot Szijjártó Péter. Domonics András, Inforádió 88,1.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint a türk államokkal való kapcsolatépítéssel egy dinamikusan fejlődő régióban tudja képviselni az érdekeit Magyarország, és ez illeszkedik a kormány keleti nyitásának politikájába is. Erről az Inforádió Arena című műsorában beszélt Egeresi Zoltán Exterde Tibornak.
Mi a magyar érdek a türk államok szervezetében?
Talán a legfontosabb az az, hogy ezzel a megfigyelői tagsággal Magyarország ott van az asztalnál. Magyarország tudja képviselni az érdekeit egy rendkívül dinamikusan és gyorsan fejlődő, hát mondjuk azt, hogy a régióba, vagy országcsoportba. Ugye ez főleg Közép-Ázsiára igaz, de ugyanúgy Törökországra és Azerbajdzsán kapcsán is elmondható, hogy növekszik a lakosság. Közép-Ázsiában főleg, ott nagyon dinamikusan Üzbegisztán, Kazahsztán, és még sorolhatnánk. Tehát ez egy jelentős piac, amely most nyílik. Tehát be lehet menni, és ebből a szempontból ez, hogy Magyarország ott van a türk államok szervezetében, ez tökéletesen illeszthető a keleti nyitás politikájába. Ráadásul úgy, hogy azért ez olyan nagy nemzetközi bírálatokat nem is vont maga után.
De az látszik, hogy mivel lehet bemenni? A bemenéshez tőkét illik tenni.
Így van, és ez bizonyos magyar cégek esetében van. Ha azt nézzük, azért az elmúlt években mondjuk a MOL megjelent Azerbajdzsánban, erősítette pozícióit Kazahsztánba, vásárolta magát mondjuk Azerbajdzsánban az egyik legjelentősebb olajmezőbe, megjelent az MVM Azerbajdzsánba, ugye ez tavalyi hír, ők gázmezőbe fektettek be, ami mindenféleképpen azt mutatja, hogy az erős tőke, erős magyar vállalkozások, vagy hát nagy vállalatok, azok be tudnak menni ezekbe a régiókba, ezekbe az országokba. Az OTP, csak hogy ne mindig az energiáról beszéljünk, az egyik nagyobb üzbegisztáni bankot vette meg, amit hát megreformált, és hát amit lehet hallani, hogy eléggé jól terjeszkedik az országban, és eléggé népszerű a fiatalok körébe, hiszen van egy európai bank, tehát mennek nyugat felé. És még sorolhatnánk, tehát amelyik magyar vállalat érzi a bátorságot, és bizonyos tőkével rendelkezik, az most be tud menni ezekbe az országokba. És itt jön a politikai, diplomáciai szál, hogy azért az, hogy a magyar miniszterelnök az ottani államfőkkel, erős emberekkel tud tárgyalni, az mindenféleképpen megkönnyít mindent. Ezek alapvetően zárt protekcionalista országok, még akkor is, hogyha nyilván van egyfajta nyitási politika, de nem annyira egyszerű bejutni. És ebből a szempontból azt látjuk, hogy azért Magyarországnak és a magyaroknak a megítélése az alapvetően pozitív. Ez egy jelentős fegyvertény, és ez mindenféleképpen egyengeti a magyar gazdasági terjeszkedésnek az útját ezen országok
ezek
felé.
Stabil politikájú, stabil gazdaságú országok? Tehát ha egy hosszú távú megállapodást azt lehet benne kötni, és ez még 20 év múlva is úgy lesz?
Hát mondjuk így az elmúlt 5 évet nézzük, Covid-dal, ukrajnai háborúval, nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi Trump-al azért, én nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi biztos. Amit látunk, hogy azért az elmúlt 20-30 év ezek alapvetően stabil államok maradtak. Feltehető, hogy ez a következő évtizedekben is így fog maradni, tehát stabil politikai rendszerrel, hogyha voltak is ugye vezetőváltások, és erre azért láttunk példát, ezek igazából különösebb fennakadás nélkül megtörténtek.
Egeresi Zoltán Törökország kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Oroszország fegyverszünet helyett időhúzásra törekszik. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint ugyanis a fronton az idő nekik dolgozik. Jelezte az Inforádió Aréna című műsorában Bendazsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Hozzátette, hogy valójában patthelyzet van a harctéren. A riporter Kocsonya Zoltán.
Oroszország abban hisz, személyesen Vlagyimir Putyin abban hisz, hogy az idő neki dolgozik.
De ez a harctéri történések miatti az
elmúlt, ennek két oka van. Egyrészt a harctér, harctéri cselekmények elmúlt másfél-két év alapján, 2023. október óta a kezdeményezés Oroszország kezében van. Nincsenek nagy áttörések, nincsenek nagy elfoglalások, hogy ebben az időben Oroszország egy ukrán kisvárost foglalt el, ugye Avgyívkát tavaly, de nem is ezt tekintik etalonnak, hogy mi mindent foglaltak el, hanem abban bíznak, hogy elfogy az ukrán.
Tehát kifárad
Ukrajna, elfogy a tartalék, elfogynak a fegyverek, és akkor onnantól áttörik az ukrán vonalakat, és majd ilyen áttörés egyszer se történt még a háború során. Azért az elmúlt 3 évben sokszor lehetett olvasni.
Azért összességében inkább egy patthelyzet van most a fronton?
Én azt gondolom, az én szakmai értékelésem az, hogy jelenleg egy patthelyzet van. Ez a patthelyzet 2022 végén állt be. Akkor 2022-ben voltak nagyobb mozgások, hogy Oroszország előbb nagy, sok területet fogadt el. Ukrajna a 2014 utáni területek együtt, Ukrajna 28%-a orosz kézben volt. És utána az ukrán ellentámadás következtében ez lecsökkent, 22 végén 18%-át birtokolták az oroszok az ukrán területeknek, és azóta az orosz területi szerzés 0,6%. Tehát most jelenleg különböző műholdas képek alapján vett, ugye a kontroll alapján, hogy 18,6%-át tartják az oroszok a saját kontrolljuk alatt. Azóta a fronton nagyon intenzív harcok mellett nagyon kicsi területi változás van, de az oroszok nem a trendet látják, tehát ez egy nagyon lassú előrehaladás. Ők abban bíznak, hogy Ukrajna elfárad, a nyugat elfárad, és ez a másik összetevő, a másik komponens, hogy az elmúlt néhány hónapban az európai államok politikai változása alapján, az amerikai tárgyalástechnika alapján, ugye újra elkezdtek tárgyalni Oroszországgal. Tehát mindez alapján Vlagyimir Putyin azt gondolja, hogy a nyugat nem egységes, és ha még egy kicsit kitartanak, akkor ez a nyugati koalíció össze fog omlani, és Oroszország megkapja azt, amit akar. Tehát ebből a logikából következve, minek menjenek bele bármiféle kompromisszumba, hogyha fél év múlva, egy év múlva megkapják úgyis azt, amit akarnak. Én azt gondolom, ez egy illúzió, tehát ez egy a jelenleg a fronton patthelyzet van. Nem láttunk az elmúlt években olyan összeomlás, bekerítés, nem tudom, emlékezzünk vissza a hírekre. A bakhmuti harcok során is arról szóltak a hírek, hogy bekerítik az ukrán erőket, hogy több ezer ukrán katona esik fogságban, tehát meghalt. Ezek nem történtek meg. Ebben a háborúban, ebben az új harcmodorban, ahol a drónok dominálnak, ebben nem lehet egyszerűen olyan áttöréseket, hogy kisebb csapatokkal támadnak, mert hogy az ellenfél ugye rögtön észreveszi a nagyobb csapat koncentrációt, ebben nem lehetnek olyan áttörések. Nincs akkora szerepe mondjuk a tűzérségnek, tehát ez egy másfajta háború, és én azt gondolom, hogy itt egy patthelyzetbe jutottunk, csak Oroszország még nem ismeri be.
Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. A Migrációkutató Intézet szerint az Európai Bizottság és Lengyelország közötti konfliktus nem csillapodik, hiába váltott kormányt Varsó. Donald Tusk miniszterelnök új migrációs intézkedései ugyanis ismét feszültségeket gerjesztettek Brüsszellel. Kalapos Mihály kérdezte Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét.
Ugye megszoktuk a korábbi jog és igazságosság kormányok idején, hogy az Európai Bizottság és a lengyel kormány álláspontja sok esetben nem találkozott. 2015 és 2023 között volt kettő kormánya is a Nemzeti Konzervatív Jog és Igazságosságnak, először a Beata Szydło, majd a Mateusz Morawiecki kormány, akik elutasították kvótákat, hatásköröket, nemzeti érdekszférán belül szerették volna megoldani a migráció kérdéskörében, határvédelemre fókuszáltak, elutasították az EU migrációs reformjait, és ezt azzal díjazta az Európai Bizottság, hogy napi bírságokat szabott ki Lengyelországra, és a COVID helyreállítási alap egy részét felfüggesztették Varsó számára. Donald Tuskék azzal nyerték meg a választást, pontosabban ugye nem nyerték meg a választást, hiszen a Jog és Igazságosság vitt el a legtöbb szavazatot, viszont ők tudtak kormányt alakítani, a Donald Tusk féle polgári koalíció, közösen a Lengyelország 2050-en a Lengyel Néppárttal és a baloldali Levicával. Ők azzal nyerték meg a választást, hogy arra fókuszáltak, hogy egy sokkal kedélyesebb viszonyt terveznek kialakítani az Európai Bizottsággal. Azonban miután hatalomra kerültek, azt látjuk, hogy körülbelül hasonló politikákat érvényesítenek a migráció kérdés körében, mint elődjük. A menedékkérelmeket nemrég ideiglenesen felfüggesztették, ez a belorusz határválságra egy reakció. Határvédelmi programot indítottak keleti pajzs néven, Belarus és Kaliningrád mentén, valamint elutasították a migrációs és menekültügyi paktumot, amit az Európai Bizottság megint ismételten büntetésekkel jutalmazott, így jogi lépéseket tettek, és pénzügyi szankciókat helyeztek kilátásban. Azonban azt is szükséges látni, hogy ez belső feszültséget is okozott a kormányon belül, ugyanis a Donald Tusk féle polgári platform és a Lengyel Néppárt sokkal kritikusabban áll a migráció kérdésköréhez, mint a Lengyelország 2050 vagy a Levica.
Ugyanakkor Lengyelországnak elemi érdeke is, hogy megerősítse a határát Fehér Oroszországgal, hiszen gyakorlatilag a fehér oroszok tudatosan tesznek a migrációért, tehát hogy tesznek azért, hogy minél többen Lengyelországba átmenjenek, nem?
Így van, amit látunk Belarus esetében, ez, amit szaknyelven úgy hívunk, hogy a migráció instrumentalizálása, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Belarus politikai nyomásgyakorló eszközként szervezi a migrációt Lengyelországgal szemben. Migránsokat kényszerítenek rá Lengyelországra a határukon keresztül. Ez egy bevett politikai eszköz, egy hibrid hadviselésbeli módszer, ami arra reakció, hogy Lengyelország NATO és EU tag, és kritikusan lép fel Oroszországgal, és a vele államuniós szerződésben lévő Belarusszal. Ez 2021 óta tart, ez a válság, tehát korábban kezdődött, mint az ukrajnai háború eszkalációja, és folyamatos migrációs nyomást helyez a lengyel-belarusz határa, amit a lengyelek olyan reakciókkal próbálnak meg kicselezni, mint a határkerítés felépítése, vagy a hadseregnek a kivezénylése a határvédelem érdekében. Ez egy folyamatos válság, tekintve, hogy mesterségesen generált, ami elemi érdeke Lengyelországnak, hogy meg legyen akadályozva, hiszen amennyiben ez nem tud megvalósulni, egy kontrollálatlan, irreguláris migrációs mozgás, avagy illegális migránsok tömege tudná ellepni Lengyelország területét.
Az újdonság Lengyelország külpolitikájában, hogy már az ukrajnai menekültekből sem kérnek?
Május 18-án volt a lengyel elnökválasztás első fordulója, és június 1-én lesz a második fordulója. Ugye kettő jelölt maradt versenyben, és ebben a második fordulóban a Donald Tusk által támogatott Rafał Trzaskowski és a Jog és Igazságosság által támogatott Karol Navrocki száll ringbe az államelnöki pozícióért, és nagyon szoros volt az eredmény az első fordulóban, hogy egy 2%-os különbséget látunk, és mind a kettő jelölt hangsúlyozta, hogy az ukrán menekültekkel kapcsolatos bevándorlási politika szigorítása fontos és megfontolandó. Trzaskowski visszafogottabb hangot ütött meg ebben, mint Navrocki. Trzaskowski inkább szabályozásokra koncentrálna és a támogatások csökkentésére, míg Navrocki már említett olyanokat, hogy ideje lenne az ukrán munkavállalóknak hazatérniük Ukrajnába, hogy segítsék az ország újjáépítését.
Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét hallották. Új rakétavédelmi rendszert fejleszt az Egyesült Államok Aranykupola néven, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A rendszerről Domanics András kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Az 1960-as évek óta van rakétavédelmi programja az amerikaiaknak. Ezek közül a legismertebb talán az egyébként nagyrészt meg sem valósuló. Úgynevezett csillagháborús terv vagy stratégiai védelmi kezdeményezés, ami hát a régen kormányzat egy zseniás blöffje volt arra, hogy a fegyverkezési verseny egy olyan szintjébe hajszolja bele a Szovjetuniót, amit az már nem bírt gazdaságilag. Amikor véget ért a hidegháború, akkor nagyjából töredékére zuhantak vissza ezek a rakétavédelmi elképzelések. kérdések, és ami nagyon fontos, hogy ifjabb Bushtól kezdve ezek sokkal reálisabban, elsősorban földi telepítésű rendszerekkel próbálták megvédeni az Amerikai Egyesült Államokat, és nagyon fontos, hogy nem a másik nagy nukleáris hatalomnak, a Szovjetuniónak a több száz interkontinentális ballisztikus rakétájával szemben, hanem az úgynevezett Lator államok, tehát Észak-Korea vagy Irán pár tucatra becsült rakéta mennyiségével szemben nyújtottak, illetve nyújtanak védelmet. Ezeknek több eleme van, vannak ugye Alaszkába és Kaliforniába telepített úgynevezett interceptor, tehát elfogó siló telepítésű földi bázisú rakéták. Van hadszintéri rakéta védelmi rendszer is az amerikaiaknak, ez az úgynevezett HAD rendszer. Van a Patriot rendszer, és vannak a hajó fedélzetén lévő Stendhal Missile 3-as elfogó rakéták, ezek az amerikai égisz rendszerű rombolókon és cirkálókon vannak telepítve, tehát nagyjából egy 91 néhány egység. Ami új ebben a Trump-féle bejelentésben, hogy újból űrbeli telepítésű rendszerekről is beszélnek. Erre a programra nagyjából egy 171 néhány milliárdot terveznek elkölteni az elkövetkezendő 3 évben. Már az idei évre az előkészítő fázisra 25 milliárdot kapott az úgynevezett űrhaderő vagy űrerő, ugye ez a US Space Force. De egész biztos, hogy lesz földi és tengeri telepítésű lába is, hiszen az úgynevezett harcász vagy hadműveleti rakéták, amik jóval kisebb hatótávolságok, azok nem is nem mennek ki a világűrbe, tehát az amerikaiak tesztelték az izraeli Iron Dome vaskupola rendszert is, maga az elnevezés is nyilván onnan jött, de hogy pontosan miből mennyit, meg hogy fog összeállni ez a rendszer, arról egyelőre még nem nagyon jelent meg semmi, hogy az amerikai elnök bejelentésein túl az űrhaderő egy-két rövid kommunikéből tudjuk, hogy elkezdtek dolgozni ezen a programon. Hozzá kell tenni, hogy szakértőknek komoly kétségei vannak, hogy ez egy annyira bonyolult, meg összetett technológia, hogy a legtöbb szakértő azt mondja, hogy 3 év alatt ezt lehetetlen lesz kiépíteni.
Alapvetően ki ellen kellene, hogy ez védjen, hiszen azt gondolhatjuk mi laikusok, hogy mondjuk egy Ázsiából vagy a Közel-Keletről érkező rakéta olyan hosszú utat tesz meg, hogy mire odaér, addigra le lehet vadászni.
Fejlődik a rakéta technológia is, tehát nyilván Észak-Korea irány, ugye ez a két Lator állam, ami ellen deklarálta, már eddig is próbáltak védekezni az amerikaiak. Észak-Korea rakéta technológia nagyon komolyat fejlődött az elmúlt időszakban, hiszen Oroszországtól a rengeteg leszállított lőszerért, különféle rakétasorozatbevetőkbe való rakétákért, illetve ugye most már a leasingelt, halhatatlan 10 000 katonának köszönhetően Oroszország nem nagyon tud élelmiszeren kívül mást adni Észak-Koreának, csak rakétatechnológiát. Ugrásszerűen javult az észak-koreai rakéták pontossága, sebessége, hatótávolsága, és itt nem valami irgalmatlan időkeretre kell gondolni, tehát egy interkontinentális ballisztikus rakéta indításától kezdve nagyjából egy 15-20 percen belül, ha Észak-Koreából indítják, már becsapódik az amerikai nyugati parton, tehát relatíve rövid idő áll rendelkezésre. Az amerikai rendszerek nyilván ezt képesek elfogni, de bele kell kalkulni, hogy Észak-Korea folyamatosan fejleszti a rendszereit, tehát valószínűleg még gyorsabb rakétái lesznek, olyanok, amelyek esetleg már jobban manőverezhetnek, vagy például kifejlesztető is orosz támogatással olyan hiperszónikus fegyverrendszereket, amik nem lépnek ki a világűrbe, tehát nehezebb észlelni őket, manővereznek, és hát nem annyira deklaráltan, de nyilván itt megjelenik az is, hogy akár Oroszország, akár Kína részéről egy nukleáris csapást ki lehessen védeni. Egyelőre Kínának a képességei korlátozottabbak, nagyjából 500 töltetet tart hadrendben, az oroszok raktárkészletekkel mindennel együtt közel 5800-at. Kínának nagyjából 200 interkontinentális ballisztikus rakétája van, de minden évben 15-20 újat hadrendbe állít. Oroszországnak a nukleáris meghajtású tenger alatt járó hordozott készletekkel együtt közel 700 ilyen eszköze van. Nyilván ezeket mind nem tudja elfogni az amerikai rendszer, pláne úgy, hogyha a világűrben ugye ezek a rakéták a ballisztikus pályacsúcsán leválasztja az orvédő kúpot, azt a speciális hővédő orkúpot, és több nukleáris töltet válik szedik le a hordozó eszközről, és ezek külön-külön manőverezve közelítik meg a célt. Ráadásul ezt mindenki csinálja, oroszok, kínaiak, amerikaiak, valószínűleg a britek, franciák is, hogy a tölteteken kívül hasonló méretű, hasonló radar meg hőjelekkel rendelkező csali tölteteket is raknak a hordozó járműre, a balisztikus rakétára, tehát mondjuk lehet, hogy csak 4 töltet fog leválni, de lesz még 4 csali, vagy akár 8 kis csali is.
És azt ugye az izraeli vaskupola esetén is láthattuk, hogy mi történik akkor, hogyha túlterhelik a rendszert.
Így van.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.